A nép, amely nagy sötétségben járt, látott nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földjén, fény ragyog fel fölöttük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Márk írása szerinti evangéliumban, a 13. részben, a 21-től a 37. versig terjedő szakaszban. Ezt a hosszabb szakaszt leülve figyelemmel hallgassa a gyülekezet. A megnevezett helyen, tehát Márk írása szerinti evangélium 13. részében a 21. verstől így szól Isten igéje. Ha valaki akkor azt mondja nektek, nézd, itt a Krisztus, vagy nézd, ott van, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogyha lehet, megtévesszék a választottakat. De azonban vigyázzatok, előre megmondtam nektek mindent. Azokban a napokban pedig, a ma nyomorúság után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek, és akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a föld négy tájáról, a föld négy sarkáról, az ég sarkáig. Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot, amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek megtörténnek, tudjátok, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, addig, amíg mindez végbe nem megy. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédem nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja. Sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Vigyázzatok! Legyetek ébren, mert nem tudjátok, hogy mikor jön el az idő. Ahogy az idegenbe készülő ember, amikor elhagyta a házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a maga munkáját, az ajtóőrnek is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy mikor jön meg a ház ura. Lehet este, vagy éjfélkor, kakasszókor, vagy reggel, nehogy amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket. Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom. Vigyázzatok! Eddig Isten írott igére, gyertek, imádkozzunk, hogy szívünk meg gyümölcsöt teremjen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk, együtt Murakozi Gyula imádságának szavaival. Irgalmas vagy Te is, könyörülő vagy Te, mindenható Isten, drága Atyánk a Krisztusban, mert sohasem hagytad reménytelenség éjszakájában az embert. Szabadító gondolataidból mindig küldtél felé egy fénysugárt, hogy reménység szülessék a szívében. Szent fiad eljövetelét prófétáiddal hirdetted, követeket küldtél orcája előtt, és készítetted a lelkeket a karácsonyi örömre. Jó vagy és irgalmas vagy hozzánk is, kegyelmes atyánk. A mi életünket is készíted, formálod, és számunkra is megadod a reménység látomását. Mi is megláthatunk valamit a te dicsőségedből, megérezhetünk egy sugárt a te jóságodból. Hozzánk is száll a te hívásod. Urunk, messze vagyunk tőled, messze van az életünk a karácsonyi örömtől, árnyékok, aggódások vesznek körül, sok hervat reménység téli útján haladunk, nyugtalanul és aggódva nézzük a holnapot. Könyörgünk, Urunk, indíts fel minket a karácsonyi örömök felé, és mindenek előtt a bizonyságot írd a szívünkbe, hogy azt a boldog hírt nekünk is elküldted. Szólíts nevünkön, add, hogy lerázzuk magunkról a tehetetlenség és a közöny bilincseit. Éreztesd meg velünk, hogy a mi életünk is lehet örvendezőbb és sokkal-sokkal boldogabb. Ez a kevés, kicsiny öröm is csak egy harmadcsepp ma, amelynek holnap a tengerével veszel körül bennünket. Hát, hogy nem magunkba bízzunk, amikor feléd indulunk, hanem meglássuk a te hatalmas segítségedet. Akit elhívsz, azt te magad hordozod. Akit kiválasztasz, azt erősen tartod. Akik előtt reménységet gyújtasz, azokat nem engeded eltévedni. Ó, üdvösségünk, Ura! Áld meg ezeket a csendes adventi napokat, és vigyél ezeken át is közelebb magadhoz, a te szent fiadhoz. Amen. Ünneplő gyülekezet, így fennállva hallgassuk meg Istennek igéjét, amelynek alapján ma az ő üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva ez a rövid igevers Ézsaiás próféta könyvében, a 63. részben, 19. versben következőképpen. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Foglaljuk el a helyünket. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, advent első vasárnapján Krisztus visszajövetelét és eljövetelét várjuk és ünnepeljük, és ahogy olvastuk a lekcióban, az egyik alap hite és meggyőződése a keresztény embernek, hogy várjuk vissza az eljövendő fiút az ég felhőin, az angyalok között, az ő teljes dicsőségével, hogy ítéletet tartson élők és holtak között. Ugye ezt mondjuk az apostoli hitvallásban, és ezt hisszük. Ugyanakkor persze adventben, amikor készítjük a szívünket a karácsonyra, akkor alapvetően egy másik eljövetelt is ünneplünk, abban is örvendezünk, ez pedig ugye Krisztus első eljövetele, amikor megszületett itt a földön, az övéi között, a zsidó nép körében, az idők középpontjában, a júdeai Betlehemben. Első hallásra talán az embernek, ha ezt így egymás mellé teszi, olyan furcsa ez a kettősség, hogy két eljövetelt is ünneplünk adventben. Az egyik a megtörtént szabadulás feletti örvendezés, az első karácsony ünneplése, a szeretet ünnepe, ahogy szoktuk mondani. A másik pedig ez az eljövendő reménység, amit testünk megváltásának, a beteljesedésnek, a színről színre való látásnak a reménysége. És hát furcsa lehet ez a kettősség, pedig a mi keresztény hitünkre nagyon is jellemző ez a kettősség. És nem véletlen ez, hiszen már Jézus Krisztus is, amikor itt volt a Földön, ebben a kettősségben beszélt az Isten országáról. Hiszen egyszerre mondta azt, hogy milyen az Isten országa, hogy az megjelenik, és az közel van, és az az ő személyében már megjelent, és azok az emberek, akik Jézussal találkoztak Galileában vagy Júdeában, azok megtapasztalták, hogy mit jelent az Isten országa. Mit jelent az az erő, az a csodálatos átfordulása az értékeknek, amikor a legszegényebbek, a legkisebbek, a megnyomorítottakat fölemeli Isten. És azokat pedig, akik magabiztosan járulnak oda Isten elé, hogy Uram, mi szükségem lehet rád, azokat pedig üres kézzel bocsátja el, ugye, ahogy Mária énekében olvassuk. Ezt mutatta meg, ezt tapasztaltatta meg az emberekkel Jézus, amikor az Isten országáról beszélt, és ahogyan ő viszonyult a legkisebbekhez, a legelesettebbekhez, és amennyire figyelmeztette a legerősebbeket és a leggazdagabbakat, hogy vigyázzatok, hogy el ne essetek. És ugyanakkor, hogy ezt a megvalósult Isten országát, az ő személyében megvalósult Isten országát hirdette Jézus, közben, ahogy itt olvastuk a Márk evangéliumában, folyamatosan beszélt arról a tényről, hogy az Isten országa majd a maga teljességében, a maga mindent elsöprő valóságában a jövőben fog megmutatkozni. Amikor a fiú, ugye az ember fia eljön az ő dicsőségében ítélni eleveneket és holtakat. Jézus Krisztus önmagára utalt előre, de fontos volt, hogy erre utaljon, hiszen az ő első eljövetele alázatban, szegénységben, megtöretettségben történt. meg tudták őt ölni, el tudták fogni, keresztre tudták feszíteni. Ez még nem a dicsőséges ember fia eljövetele volt, az az, amelyet várunk. Az advent üzenete tehát kettős, egyszerre felidézi Jézus szerénységben és megtöretettségben való eljövetelét, és felidézi bennünk a dicsőséges eljövetelt, a reményteljes várakozást. Mind a kettőre, testvérek, mind a két adventre szükségünk van. Szükségünk van mind a kettőre ahhoz, hogy el ne veszítsük a reménységet. Mert nagyon hajlamosak vagyunk, még mi is hívő emberek elveszíteni a reménységet. Pedig mi elvileg a hitünket kősziklára alapozzuk. Tudjuk, kinek hittünk, és tudjuk, hogy ki az, aki a mi urunk. És még mi is olyan sokszor elveszítjük a reményt, elveszítjük az utat az élet útvesztőiben. Hát akkor mit mondjanak azok testvérek, akik soha nem hallottak az örömhírről? Vagy hallottak, de mindig bezárták a szívüket előtte? Mit mondjanak azok, akik soha nem tapasztalták meg Isten szeretetét? Ha még mi is, akiket Isten a tenyerén hordoz, mi magunk is sokszor kétségbe esünk, hát hogyan ne kiáltanának a többi ember Istenhez ezen a módon, ahogy Ézsaiás könyvéből olvastuk, bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál, bárcsak megmutatkoznál. Teljesen természetes a kétségbeesés az Isten nélkül élő embernek. Ahogy egy amerikai filmben megfogalmazta egy idős sheriff, amikor olyan kétségbeesve nézte a saját életének a nyomorúságát, így visszaemlékezett, és azt mondta, hogy egész életemben vártam arra, hogy az Isten majd megszólít. És nem tette, biztos megfeledkezett rólam. Hány ember él közöttünk, testvérek, ezekkel a gondolatokkal, hogy vártam, hogy az Isten szóljon hozzám, és nem szólt hozzám. És ezeknek az embereknek talán nincs, aki megmondja, hogy testvérem, az Isten folyamatosan hív, az Isten szólít téged. És hányszor, de hányszor meg lehetne tapasztalni azt, hogy igenis az ég nyitott. Nem kell kétségbeesve és vádaskodva azt mondani az Istennek, hogy bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál. Bárcsak megmutatnád magad. Bizony nem szabad nekünk ezeket a testvéreinket ilyen kioktató hívő gőggel elutasítani, hanem rá kéne mutatnunk azokra a pillanatokra, amikor Isten igenis megnyitotta az eget. Megnyitotta az eget az emberiség számára, és megnyitotta az eget számunkra is. Nagyon sokan vádolják az Istent, és bizony ezek a szavak, amelyeket itt felolvastam Ézsaiás könyvéből, ezek az Isten népének a szavai, a zsidó népnek a szavai, akik a fogság idején értetlenül álltak azelőtt a tény előtt, hogy Isten, aki őket szerette, Isten, aki őket szövetséges népeként hordozta évszázadokon keresztül, az most eltűnt. Nincs Isten sehol. Ők ott vannak a fogságban, és nem tudják, hogy mi lesz velük. Tele voltak kérdésekkel, vádakkal, megválaszolhatatlannak tűnő kérdésekkel, pedig ők voltak azok testvérek, akiknek ez a hitvallása volt, amit gyermekek és atyák adták tovább a gyermekeiknek, hogy bolyongó arámi volt az ősöm, ki lement Egyiptomba, jövevény volt, kevesed magával, de nagy és erős és hatalmas néppé tette őt Isten. Az egyiptomiak azonban rosszul bántak velünk, nyomorgattak és kemény rabszolgamunkával bántak velünk. És akkor mi az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk segítségül, ő pedig meghallotta a szavunkat. Meglátta nyomorúságunkat, gyötrelmünket és sanyarú sorsunkat, és kihozott bennünket Egyiptom földjéről, erős kézzel és kinyújtott karral, félelmet keltő jelek és csodák között. És aztán behozott minket erre a helyre, és nekünk adta ezt a földet, ezt a tejjel és mézzel folyó földet. Ők ezt imádkozták nemzedékről nemzedékre, ezt tanították a gyermekeiknek, és most a fogságban mégis ennyit tudnak mondani, hogy bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál közénk. Azt mondhatnám, testvérek, hogy mi, keresztény emberek, könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen jól tudjuk, hogy Isten értünk, Jézus Krisztusban újra és újra, felszakította a bezártnak tűnt eget. Elküldte egyszülött fiát, hogy ő benne az emberi életnek minden nyomorúságát, fájdalmát, de egyszer, mint kimondhatatlan szépségét is megtapasztalja ő maga első kézből, hogy tudja ő is, milyen embernek lenni. És felszakította Isten az eget akkor is, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedve belépett a Jordán vizébe, hogy keresztelő János megkeresztelje őt. És akkor azt mondta Isten, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. És Isten felszakította az eget akkor is, amikor meghalt Krisztus a kereszten, és eltemették, és utána dicsőségesen feltámadott. Legyőzte a halált, hogy megnyissa számunkra is az örök élet kapuját. Bizony, csalók a dolog ez, még nekünk is Isten sokat látott népének, mert az ég sokkal gyakrabban van nyitva, mint gondolnánk. Nagyon is szükségünk van arra, testvérek, hogy az advent emlékeztesse minket arra, hogy az ég nagyon sokszor nyitva van. Csak mi nem vesszük észre, csak mi nem vesszük komolyan. Ahogy mondtam, az advent nem csak az ünneplés, hanem a reményteljes várakozás ideje is. Nem elég, ha tisztában vagyunk azzal, hogy mi történt számunkra Jézus Krisztusban, mit tett Isten értünk Jézus Krisztusban. Tiszta szívvel és bátorsággal meg kell állnunk minden nap, abban a reménységben is, hogy készen állunk az Úr visszajövetelére. Elég sok gondunk van, testvérek, ezzel a várakozással. Talán még több gondunk van vele, mint a reményteljes emlékezéssel. Emlékezni talán még könnyebben tudunk, mint bízni a jövőben. A mai keresztjének, és ebben magamat is ide sorolom, olyan sok nehézséget jelent a számunkra az, hogy valóban reménykedjünk Krisztus visszajövetelében. Egy kicsit azt mondhatnám, hogy ilyen letelepedett keresztjének vagyunk, akik beilleszkedtünk ebbe a világba, és hát lehet, hogy nem érezzük magunkat túl sokszor jól benne, de ettől függetlenül igyekszünk a magunk is környezetét megteremteni, és úgy gondoljuk, hogy hát itt kell boldogulnunk. Pedig Krisztus arra figyelmeztet, hogy edzésben kellene tartanunk magunkat, a hitünket, a reménységünket az ő visszajövetelére. Nagyon sokszor így lelkészek és teológusok önkritikusan kell, hogy megvalljuk azt, hogy a keresztjén hívek számára a reménység, az Krisztus visszajövetelének a reménysége tényleg egy elvi hit marad. És nem tartjuk ezt megfelelően ébren a gyülekezeteinkben. És olyan szomorú megállapítani azt, hogy a keresztény embernek is a reménysége sokszor nem több, mint az átlag emberi, aki azt mondja, hogy hát most ebben a földi életben itt élek, aztán mi lesz később, azt nem tudjuk. Sőt, hallottam egy kollégámtól azt is, hogy egy presbiter mondta neki azt, hogy tiszteltes úr, hát hiszek én is az eljövendő dicsőségben és az eljövendő örök életben, hiszen hát az unokáimban majd tovább élek. És ez a presbiter testvér évtizedeken keresztül hallgatta az igét, és odáig jutott, mint bármelyik ember, aki annyit mondhat a gyermekeimbe, valamennyire tovább élünk. Több a mi reménységünk, testvérek, és több a keresztény reménység. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a keresztény reménység nagyon szorosan összekapcsolódik azzal, amit itt ebben a világban teszünk. Nincs egy világos, elválasztható cezúra, hogy ez a földi élet, ez a halál árnyékának a völgye, ez majd elmúlik, és ezt valahogy túl kell élnünk, ki kell bekkelnünk, és majd az örök élet a dicsőségben egészen más lesz. A keresztény reménység arról szól, ahogy Jézus is figyelmeztet, hogy ha elmegy az Úr, a házigazda, akkor a szolgáknak, a ház népének meghagyja, hogy mit csináljanak. És amikor ő visszajön, akkor azt szeretné, hogy munkában találja őket. Nem arról van szó, hogy amikor visszajön, akkor egy egészen más helyzet és más emberek lesznek és megváltoznak. Nem, ugyanaz a munkás hit, amely jellemzi őket az Úr távollétekor, az kell, hogy meghatározza azt az időszakot is, amikor visszajön az Úr. Jézus Krisztus azt várja tőlünk, testvérek, hogy munkában találjon minket. Reményteljes várakozásban, amely az ő egyházának az építésében, az Isten országának az építésében telik. És ezt fogja ő dicsőségesen átformálni, amikor visszajön. Nem arról van szó, hogy amikor Krisztus visszajön, és mi az örök életben leszünk, akkor felhőkön, pufók angyalokkal fogunk hárfázgatni, és akkor majd jön a nyugodt béke korszaka. Arról van szó, testvérek, hogy az az aktivitás, amit mi ebben az életben folytatunk Istenért és az ő erejéből, az fog dicsőségesen átformálódni, amikor ő eljön élőket és holtakat megítélni, és maga mellé vesz bennünket. Ugyanaz az aktivitás, ugyanaz a reménység. A keresztény reménység tehát nagyon szorosan már ebben a világban megkezdődik. Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Vajon mit tudunk mi kezdeni ezekkel az igékkel, ha olyan jól berendezkedünk ebben a mai világban? Ha nem állunk készen, ahogy az okos szolga, amikor elmegy az Ura, vagy ahogy Máté evangéliumában olvassuk, az okos szűzek, akik tettek elég olajat a lámpásukba, hogy égjen az akkor is, amikor visszajön a vőlegény. Ha nem állunk készen, testvérek, akkor olyanok vagyunk, mint a balga szűzek, és nem lesz elég olajunk a lámpásban. Nehéz idők, gonosz idők jönnek. Ha magunktól ezt nem tudnánk, akkor hallgassunk Jézus Krisztus szavaira itt ebben az igében, amelyet felolvastunk. Ő világosan beszél a mindennapok nyomorúságáról. És bizony ezt a mindennapok nyomorúságát, testvérek, mi is naponta megtapasztaljuk. A szűkös fizetésen, a kérlehetetlenül jövő számlákon, a saját családunk problémáin, a munkahelyi gondjainkon keresztül. De testvérek, ha nincs bennünk az advent reménység, akkor ezek a dolgok összetörnek bennünket. Ezért egyetlen lehetőségünk az ige szavai szerint a felkészülés. Készítsük a szívünket, és ennek kiemelt időszaka az advent. Ha viccelni akarnék, akkor azt mondanám, hogy aki nem készül fel az adventben, az a mindennapokban könnyen kikészül. Kicsit furcsa hangzik, de azt kell, hogy mondjam, hogy most, amikor a legtöbb ember annyit tapasztal az adventből, hogy ilyenkor lehet egy kicsit karácsonyi hangulatban merengeni, meg forralt bort iszogatni, számunkra a Krisztus üzenete a munkás felkészülést helyezi a szívünkre. Az, hogy készítsük a szívünket. Nem passzivitásban hátradőlni kell a karosszékben, hanem igenis készülni. Az advent azt jelenti, testvérek, hogy készítjük a magunk szívét is, és készítünk másokat. És ez a nagy felelőssége a keresztény embernek, hogy bizony ez a felkészítés másokra is vonatkozik. Ahhoz, hogy az Úr ne találjon bennünket alva, amikor visszatér, az is kell, hogy egymást ébrezgessük, egymást biztassuk. Amikor az ember ilyen megkérdezi, hogy de ki az, akit rám bízott az Isten? Kit kellene nekem ébrezgetnem? Kit kellene aktivitásban tartanom, bátorítanom? Akkor hadd mondjam azt, testvérem, hogy mindannyiunkat az Isten egy családba helyezett. Egy olyan családba, amelynek a tagjai úgy élnek, hogy szükségük van ránk. Szükségük van arra a szeretetre, arra a bátorításra, amit csak mi adhatunk meg nekik. Mert Isten úgy tűnik, hogy ha ezt a szívünkre helyezte ma, akkor rajtunk keresztül akarja felkészíteni a mi családunkat is. Ennek a családnak sokszor a mi megbocsátásunkra, a mi szeretetünkre van szüksége ahhoz, hogy működjön. Sokszor úgy vagyunk a családunkkal is, testvérek, mint az országgal, meg a munkahelyünkkel, hogy hát valaki tegye már ezt rendbe, mert én nagyon rosszul érzem magam benne. Nem fogja senki rendbe tenni, mert a mi dolgunk az, hogy hozzátegyük azt, amit Isten erőként a szívünkbe adott. Hozzátegyük a mi szeretetünket, a türelmünket, a szorgalmunkat. Ez egy óriási nagy feladat ebben az adventben, testvérek. Ez önmagában is elég lenne. De azt kell, hogy mondjam, hogy az sem véletlen, hogy egy gyülekezet közösségében várjuk az adventet. Ebben a gyülekezetben is az Isten a szívünkre helyezi azt a feladatot, amit mi is hozzátehetünk ehhez a kis közösséghez. Amit csak mi tudunk adni. Amit csak mi tudunk segítségül adni a többieknek. Kérdés ebben az adventben, hogy képesek vagyunk-e hitelesen bizonyságot tenni a másik embernek arról, hogy mi is megtapasztaltuk már Isten közösségét, kegyelmét. Megtapasztaltuk már azt, hogy a mi életünkben is sokszor megnyílt az ég, és Isten beavatkozott az életünkbe kegyelmesen. A mi felelősségünk, hogy vajon elkeseredünk-e úgy, mint a fogságba esett Izrael, vagy úgy, mint azok az emberek, akik azt gondolják, hogy hiába vártak eddig, és hiába várnak Istenre. Vagy pedig tudjuk erősíteni a saját hitünkkel egymást. Vigyázzatok, mert nem tudjátok, mikor jön meg a házura. Lehet este, vagy éjfélkor, kakasszókor, vagy reggel. Nehogy amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket. Amit pedig nektek mondom, azt mindenkinek mondom. Vigyázzatok. Amen. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága mennyei atyánk a Jézus Krisztusban, szerető édesatyánk, olyan jó, hogy te ismersz bennünket. Olyan jó, hogy tudod, hogy mi lakik a szívünkben, hogy mi az a gondolat, amely foglalkoztat bennünket. Mi az, amitől nem tudunk megszabadulni napok óta. Addurunk, hogy ezeket a gondolatokat a te lábaid elé letegyük. Elhozzuk őket ide a te házadba, és itt hagyjuk, és magunkkal vigyük az advent örömét. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy bármennyiszer tapasztaljuk meg a te eljöveteledet, mindig képesek vagyunk reményt veszítve, kérdőre vonni téged, hogy vajon miért nem felelsz a kiáltásunkra. Urunk, add, hogy ebben az évben, ebben az adventben megérthessük, hogy mit jelentett Jézus Krisztus eljövetele a múltban, és hogy miként várhatjuk a jövőt. Add, Urunk, hogy hadd legyünk a te igazi tanúid, azok között, az emberek között, akik a bezárt égre panaszkodnak. Hadd imádkozzunk, Urunk, ma éberségért, felkészültségért, és azért az erőért és bölcsességért, amellyel fölkészíthetünk másokat is. Hadd kérjük el tőled, Urunk, ezt az áldott képességet, amely a mi családjainkban, a mi gyülekezeteinkben, a mi munkahelyi közösségünkben, a te adventi apostolaiddá tesz minket. Addurunk, hogy ez az advent ne találjon bennünket rezignált tompaságban, hanem éber lélekkel, éber Krisztus várásban. És hadd hozzuk eléd, Urunk, ezt a mi világunkat, amelyben annyi ember reménytelenül vár téged. Annyi konfliktus, annyi szenvedés van szerte a világban. Hadd könyörögjünk, Urunk, azokért, akik a Fülöp-szigeteken megtapasztalták a természet pusztítását, és olyan reménytelenül várják azt, hogy valaki segítsen nekik. Hadd könyörögjünk, Urunk, azokért, akiket világszerte a hitükért, meg kereszténységükért üldöznek. Hadd adjunk neked naponta hálát, Urunk, azért, hogy mi itt, egy békés, nyugodt országban hihetünk az evangéliumban, és lehetünk a te tanúid. Hadd kérjünk református anyaszentegyházunkért, hogy vezest annak vezetőit, adj nekik bölcsességet, hogy úgy irányítsák a mi egyházunkat, hogy jó tanúid legyünk egy elfordult és hitetlen nemzetség közepette. Imádkozunk így advent első vasárnapján a rákosfalvai gyülekezetért, annak szolgálatáért és tanúságtételéért itt a lakótelepen. Add, Urunk, hogy ez az adventi időszak áldott időszak legyen. Áld meg az ige hirdetőket, a lelkipásztor családját, a szolgálóit ennek a gyülekezetnek. Hadd kérjünk téged, Urunk, egy olyan nyugodt időszakért, amelyben megtapasztalhatjuk a te áldásaidat. Kérünk a magányosokért, akiknek az élete különösen nehéz ebben a karácsonyra készülő időszakban. Adj embereket, akik melléjük állnak, akik szeretik őket. Kérünk a családokért, a kereső emberekért, azokért, akiknek nagy hajtás az év vége. És kérünk téged, Urunk, a magányos öregekért, a betegekért. Te karolj fel mindenkit, aki te rád vár. Jézus Krisztusért, a te fiadért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Vigyük az Úr elé a mi csendes imádságainkat. Testvérek, imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.